Jó reggelt kívánok mindenkinek, a vonalban pedig itt van velünk Szalai Máté, a Klingendél Intézet kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Bombázták Cisjordániát az izraeliek, ugyanakkor a gázai övezetben pedig tűzszünet van. Szimplán ez okozhatja hogy ettől függetlenül Cisjordániában katonai műveletek zajlanak?
Az izraeli kormány többször kifejezte azt már gyakorlatilag az elmúlt 15 hónapban, tehát a mostani háború kezdete óta folyamatosan, hogy nagyon tart attól, hogy Cisjordániában is felerősödhetnek a szélsőséges palesztin szervezetek, és hát valóban látunk aktivitást az ő részükről, tehát ez nem meglepetés talán, esetleg az a kontraszt okozhat most meglepetést valamilyen mértékben, hogy ahogy ön is mondta, a Gázában elméletileg tűzszünet van, és eközben a harcok folynak Cisjordániában. Valóban sokokat meglepett, hogy a tűzszünet életbe lépésének második napján felerősödtek a harcok, és az izraeli beavatkozás Jeninben kifejezetten a Cisjordánia északi részét található városban, de elméletileg ezek nem segít meg a tűzszünetnek a rendelkezéseit.
Mennyire támogatja a helyi lakosság Cisjordániában a terrorszervezeteket? Ezt csak azért kérdezem, mert ugye, hogyha logikusan gondolkodunk, akkor a gazdaság az nem nagyon működik, vagy működhet Izrael nélkül.
Jenin kifejezetten egy olyan város Cisjordániában, aminek nagyon hosszú története van és hagyománya van annak, hogy különböző, hát most nem terroristáknak nevezném őket, hanem különböző fegyveres csoportok, vagy a megszálló hatalom elleni ellenállásnak a képviselői népszerűek. Ebben a városban ez már gyakorlatilag az oszmán idők óta így volt, és hát valóban nem csak Izraelnek, de a hivatalosan kormányzó palesztin hatóságoknak is meggyűlt már a baja a Jenini különböző milíciákkal, illetve csoportokkal, és hát még a jelenlegi háború előtt beszéltünk sokat arról, hogy félő, hogy a Hamas befolyása, vagy az iszlám dzsihád befolyása az megnőhet ezeken a területeken, emellett egy különböző független milíciák is megerősödtek. Tehát itt mindenképpen vannak problémák, és hát megint csak aláhúznám azt, hogy ezek a csoportoknak egy része nem csak Izraelt támadja, de a palesztin hatóságot is, hiszen azt kollaboráns erőnek tekinti az izraeli kormánnyal együttműködve.
Honnan kapnak fegyvereket ezek a milíciák?
Hát ez jó kérdés, ezek a fegyverek, ezek sok helyről eljuthatnak ide, azért itt a területen kiépültek már a megfelelő piacok erre, igazából valóban vannak ezek a hálózatok, amelyek kötődnek a Hamashoz, az a már említett iszlám dzsihádhoz, és hát biztos máshonnan is szereznek fegyvereket, de erről pontos információk nem állnak rendelkezésre.
Az, hogy most Szíriában ugye a Bashar al-Assad féle vezetésnek el kellett távoznia az országból, ez befolyásolhatja majd valahogy a Hamas utánpótlási vonalait?
Befolyásolhatja, főleg azért, mert Szíria volt a közvetítő terület a libanoni Hezbollah és különböző iráni támogatású milíciák között, amelyek Irakban tartózkodtak, tehát ez mindenképpen hathat rá, hiszen Palesztinába is valahonnan ugye elkerültek a fegyverek, és általában Libanont szokták említeni. Ugye itt különösen Gáza az érdekes kérdés, amelyik egy enklávé, amelyet Izrael egy izolációs politikával teljesen leválasztott a világról, részben annak köszönhetően, hogy azért, hogy megakadályozza a fegyverek ide vonulását. Ennek okán ugye nagyon keveset tudunk arról, hogy jönnek be ide a fegyverek, sokan említik a libanoni szállodát, sokan ugye beszélnek arról, hogy a gáz élvezetbe Egyiptomból jutnak be különböző eszközök, hiszen gáz nem csak Izrael-le, de délen Egyiptommal is határos.
Izraelben hogyan fogadja, illetve hogyan fogadta a közhangulat a gázai tűzszünetet?
Egyrésztről nagyon fontos az, hogy az izraeli társadalom többségének a túszok kérdése a legfontosabb kérdés. Tehát az, hogy szép lassan jönnek haza a túszok, legalábbis azok, akik még életben vannak, ez mindenképpen jó hír, és ez az, aminek a legtöbben örülnek. Ugyanakkor két másik szempontot is felvetnék, vagy hát még akár hármat is fel lehetne. Az egyik az az, hogy sokan aggódnak azért, hogy ez a tűzszünet az első szakasz után összeomlik. Ebben az esetben csak a Gázában lévő túszoknak a harmada szabadul neki, de sokan félnek attól, hogy a maradék az ott fog maradni, hiszen a harcok folytatódhatnak bármikor. Másrésztről azért elég nagy pszichológiai hatása volt annak, hogy a tűzszünet bejelentése óta rengeteg kép jött ki Gázából, amelyik mutatják azt, hogy a Hamász nem tűnt el, és rengeteg Hamász fegyveres van az utcákon most, akik nyíltan örülnek, tehát sokan megkérdőjelezik azt, hogy akkor pontosan miért is zajlott ez a háború, hogyha nem sikerült a Hamász sem elpusztítani. És hát a harmadik szempontnak behoznám azt, hogy ahogy az elmúlt 15 hónapban szinte folyamatosan, most is rengetegen felvetik ismét az izraeli kormányfő Benjamin Netanyahu felelősségét ebben az egész helyzetben, és egyre többen követelik azt, hogy vizsgálják ki pontosan, hogy mi történt 2023. október 7-én, és milyen hibák vezettek el ehhez a katasztrófához. És hát ugye rengetegen már lemondtak a tisztségekben katonai vezetők között. Sokan kérdezik, hogy a politikai vezetés miért nem teszi ezt.
Várható majd valamilyen átalakulás a politikai vezetésnél?
Ez egy olyan kérdés, amit Izraelben mindig felteszünk, de sose tudjuk megválaszolni. Jelenleg úgy tűnik, hogy Benjamin Netanyahu az tartja magát a miniszterelnöki székben. Most a tűzszünet megállapodást úgy sikerült összehoznia, hogy egy párt kilépett a koalícióból, de még így is megvan a koalíciónak a többsége. Ráadásul ez a párt, amely kilépett, azt sem érdekelt abban, hogy összeomoljon a koalíció, és új választások legyenek, tehát még lehet, hogy meg is támogatják kívülről. Elképzelhető az, hogyha eljön a tűzszüneti megállapodásnak a második fázisa, tehát már ténylegesen tárgyalni kéne arról, hogy hogyan lesz teljes kivonulás Gázából az izraeli hadsereg részéről, vagy milyen módokon fogják felépíteni az újjáépítéshez szükséges politikai körülményeket, akkor már olyan kompromisszumokat kell hozni, amelyet a kormánykoalíció szélsőségesebb tagjai semmiképpen sem akarnak látni megvalósulni, tehát ott lesz majd egy nagy törési pont. Ebben az esetben meglátjuk, hogy mi történik, azért több ellenzéki párt jelezte, hogyha az az ára annak, hogy a többi túsz hazajöjjön, hogy belépjenek a koalícióba, vagy megtámogassák azt a szélsőséges pártok kiesésével, akkor ezt meg fogják tenni.
Izraelben él egy viszonylag komolyabb arab kisebbség. Ők hogyan viszonyulnak Izraelnek ezekhez a hadműveleteihez, mondjuk a gázai övezetben, illetve Cisjordániában?
Hát nézze, ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert egy nagyon érdekes helyzetben van ez a palesztin kisebbség, vagy arab kisebbség Izraelben. Nagyon fontos az, hogy nincs ennek a közösség tagjainak meg a lehetősége, hogy nyíltan kifejezzék az érzéseiket, véleményüket a háborúval kapcsolatban, hiszen ez egy nagyon érzékeny téma, és hát azért tudjuk azt, hogy ezek az izraeli arabok, az izraeli palesztinok nem képviseli, hogy nem olyan szinten vannak az állampolgárságokat tekintve, mint a zsidó izraeliek, tehát a jogaik és kötelességeik gyakorlatilag mások. Igazából fontos az, hogy a háborúnak a gazdasági költségeit részben, nagy részben ez a közösség által, hiszen ők voltak azok, akik ebbeket inkább kirúgtak, vagy akiknek csökkent a fizetésük, vagy nem nőtt eléggé az inflációt tartva az elmúlt 15 hónapban. Nyilván rengetegen szolidarítanak a gázai palesztinokkal, a cisziodániai palesztinokkal, és hát sokan kritizálják a kormányt azért, hogy folyamatosan fel akarja tartani ezt a háborút a saját belpolitikai célja érdekében. Annak ellenére egyébként, hogy az ő körükben a Hamász sose volt népszerű, hiszen egy olyan szélsőséges csoportról van szó, amelyeknek a tevékenysége azért a palesztinoknak a helyzetét gyakran rontotta. Tehát a történelemben, és most is azt látjuk, hogy a Hamásznak nem az a célja, hogy javítsa a palesztinok életminőségét.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Szalai Mátét hallották, a Klingendél Intézet kutatóját. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt volt velünk.
Köszönöm, kellemes napot kívánok.